kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jósver a műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Olvasva az interneten a könyvről szóló bejegyzéseket, van, aki kriminek, van, aki nem kriminek olvassa, hiszen a lezárás nem a bűnös megnevezése és a megérdemelt büntetés reménye. Nem, a regény több, mint egy brutális gyilkosság nyomozásának története. Norvégiában vagyunk, ahol a korosodó Günder egészen Indiáig utazik, hogy onnan feleséget hozzon magának. Ezt a nővéren kívül senki nem tudja a faluban, így mikor brutális gyilkosságot fedeznek fel, felbojdul a közösség. Ki az áldozat? Hogy került ide? Ki tette és mikor? És izgalmas kapcsolati háló válik láthatóvá. A Szkolár kiadó adta ki Karin Fossum Indiai feleség című könyvét. A kötet fordítójával, Szöllősi Adriennel beszélgetünk. Olvastam a belső borítón, hogy ezt a könyvet 2009-ben fordította. Ez azért igen. Jó régen volt, 10 éve.
Hát, igen,
mennyire emlékszik rá? Tehát mennyire marad meg egy fordítóban egy ilyen, nem tudom, minden idők legjobb norvég krimiének titulált mű?
A történet maga a történetszövés. Ezt nem tudtam igazán elfelejteni, hogy a történet maga egy nagyon szép történet volt, megrendítő volt, nem volt tipikus krimi, és leginkább úgy tudtam olvasni, mint egy mesét. Mert egyszerre valós és valószerűtlen is a történet. Tehát azt hiszem, hogy leginkább az író stílusa, a szépen egymásba folyó nyugodt mondatok. Tehát az egész olyan volt, mint ahogy egy ilyen, azt nem mondanám, hogy patak, hanem egy nyugodt folyó, ahogy így szépen...
Hömpölyög,
igen, a medrében. Uh-huh. És közben így azért így kikisodródnak a partra különböző dolgok. Ez alkotja a történetet. Olyan dolgok, amik fölkeltik az érdeklődésünket, és elgondolkodásra késztetnek.
Amúgy is akarnám kérdezni, hogy ön szerint a skandináv kriminek mik azok az ismérvei, amit kiemelik a krimi folyamból?
Azt hiszem, talán az a legmeghatározóbb, hogy nem tipikus krimit próbálnak írni többnyire.
Tehát, hogy nem csak a nyomozás története.
Igen, tehát nem maga a nyomozás a fontos elsősorban. Természetesen az is egy fontos szállat alkot, hiszen anélkül ugye nem lenne krimi, hanem minden egyéb, ami befolyásolhatja a nyomozásban résztvevő embereknek a hangulatát, az életét. Tehát azt hiszem, hogy inkább az egyéni világoknak a bemutatása az, ami nagyon izgalmasra teszi a norvég krimiket, és az, hogy ezek az egyéni világok, ezek az egyéni életek esetlegesen egy ilyen krimiszálon hogyan kapcsolódnak össze. De beleértve itt azt is, hogy ugye van egy nyomozónk, aki földeríti az eseményeket, és nem egy hidegfejű, logikusan gondolkodó rendőrt látunk benne, hanem egy embert a maga húsvér valójában. És ez azt hiszem, hogy az olvasó számára is egyfajta könnyebbséget jelent, hiszen sokkal egyszerűbb így belekapcsolódni, vagy így belebonyolódni, részévé válni a történetnek. Tehát én nagyon sok krimit olvasok, nem csak norvégot, svédet vagy dánt, hanem angolt, ausztrált, spanyol krimiket, vagy olasz krimiket is nagyon szeretem, németeket is. Tehát én mindig azt élvezem, egy szerzőben is, a Karin Fossumban különösen ezt élveztem, hogy pillanatok alatt bele tudtam keveredni a történetbe. Tehát így megszűnt a külvilág, voltam én és a szöveg, és ez szerintem egy csodálatos érzés.
Ez a főfelügyelő, aki a speciális módszereivel
nyom.
Szeyer felügyelő, nagyon sajátságos módszerei vannak. Olyan, mintha teljesen elfogadná azt, hogy egy gyanúsított, vagy egy bűnelkövető, potenciális bűnelkövető hogyan érez, és elfogadja, hogy ezt a tettet meg kellett tennie.
Igen, ez a pszichológiai része. Én egy kicsit ebben azt is látom, hogy ez a Seyernek ugye az a módszere, hogy mint egy, van ugye ez a józsarú, rozsarú metódus,
igen,
és ebben egy kicsit a józsarút alakítja, és egy szemében a józsarú és a rozsarú, és amikor így becserkészt az áldozatát, mint amikor a kígyó így megbabonázza a mongóz, akkor hirtelen lecsap, és akkor már nem lehet előle menekülni. Tehát én valahogy így látom az ő személyiségét, de egyébként ez, amit mondott, hogy nem csupán arra törekednek, hogy az áldozat jellemét írják le, vagy az áldozat környezetében élő emberekét hozzák hozzánk közelebb, hanem közelebb hozza az elkövetőjét is. Nem azt mondom, hogy megengedhetővé teszi ezáltal a bűnt, hanem érthetővé. Elmagyarázzák azt a folyamatot, hogy mi hogyan vezet esetlegesen a bűn elkövetéséhez. Ez egyébként mondjuk a Younesbő regényeire is jellemző, tehát ez nem kizárólagosan ugye a Fosztumnál jelenik meg.
Van egy hosszú-hosszú felvezetése ennek a történetnek, ebben megismerjük már szinte az egész falut, vagy legalábbis igen, a felét, Kocsmárost, a boltost, a benzinkutast, és természetesen Gündert.
Günder Jomán utazásával kezdődött minden. Günder egészen Indiáig repült, hogy feleséget találjon magának. Mikor az emberek megkérdezték, nem árulta el, hogy ez a szándéka. Magának is alig vallotta be. Csak egy átlagos utazásról van szó, hogy megismerje kicsit a világot, magyarázta, ha a kollégái rákérdeztek. Micsoda mérhetetlenül extravagáns dolog és pazarlás. Egyébként alig költött magára. Ritkán mozdult ki, sosem ment el a gyülekezet karácsonyi ünnepségére, a házával, a kertjével vagy a kocsijával foglalkozott. Úgy tudták, barátnője sem volt soha. Gündert nem érdekelték a pletykák, tulajdonképpen céltudatos ember volt, talán lassan, de szép csöndesen mindig elérte, amit akart. Az időt hívta segítségül. 51. születésnapja után esténként otthon ülve a húgától, Marie-tól kapott könyvet lapozgatta. A világ népei. Mivel sohasem utazgatott, csak a munkahelyére, egy kis mezőgazdasági gépeket árusító üzletbe, húga próbált gondoskodni róla, hogy miképp lássa, mi minden van a világban. Günder olvasott és lapozgatta a könyvet, leginkább India bűvölte el. A homlokukon piros pöttyöt viselő, gyönyörű nők. A kifestett szemek és a titokzatos mosolyok. A könyvből egyikük épp őt bámulta, és hirtelen édes álmodozáson kapta magát. Senki sem tudott úgy álmodozni, mint Günder. Lehúnyta a szemét, és képzeletben már máshol járt. A nő vékony volt, légies, akárcsak vörös ruhája. Haját aranymintás kendő fette, hónapokon át bámulta a képet. Egyértelművé vált számára, hogy indiai feleséget akar. Nem azért, mert készséges és önfeláldozó asszonyra vágyott, hanem azért, mert olyan nőt akart, akit a tenyerén hordozhat. A norvég nők nem ezt akarták. Alapjában véve sosem értette meg őket, sosem értette, mit szeretnének tulajdonképpen. Neki mindene megvolt, legalábbis ő maga úgy látta. Volt kertje, kocsija, állása, és a konyhája is mindennel fel volt szerelve. Volt fürdőszobája, tévéje, videója, mosógépe és szárítója, mosogatógépe és mikrohullámú sütője, jó kedve és pénze a bankszámláján. Günder megértette, hogy vannak más, elvontabb dolgok, amelyek meghatározzák a szerelmi életet, hiszen nem volt buta. De ez nem sokat segített, mert nem olyan dolgokról volt szó, amelyeket meg lehet tanulni vagy vásárolni. Eljön majd a te időd, mondta az anyja, aztán csöndben eltávozott a nagy kórházi ágyból. Apja már rég nem élt. Günder két nővel, az anyjával és húgával nőtt fel. Anyjának 70 éves korában agydaganata lett, és hosszú időn át nem volt magánál. Ilyenkor Günder mindig türelmesen várt, amíg visszatér az, akit ismert és szeretett. Eljön majd a te időd. Jó fiú vagy, Günder. Egy szép napon találkozol majd egy nővel. De nem találkozott senkivel. Ezért lefoglalt egy indiai repülőjegyet. Tudta, hogy szegény országba látogat. Ott talán ráakad majd egy nőre, aki nem tudja visszautasítani az ajánlatát, és követi egészen Norvégiáig. A családja látogatásait természetesen ő fizetné. Nem akart senkit senkitől elválasztani, és ha valamilyen különös vallása lenne, nem akadályozná meg a gyakorlásában. türelmesebb a többségnél. Csak találna végre egy asszonyt.
Senki nem tudja a testvérén kívül, hogy mire készül. A cím alapján sejthetjük ugyan, hogy az indiai feleség körülötte fog forogni valami, de ha nem olvastuk el a fülszöveget, akkor nem nagyon fogjuk tudni, hogy mi minden várható ebből a cselekményből. A borító és a fülszöveg nagyon ráfókuszál minket egy krimire, de ha ezeket nem veszük figyelembe, akkor elég soká derül ki, hogy itt valami történni fog.
Igen, hát ez a felvezetés mindenképpen szükséges, hiszen az érzelmek és ugye az érzelmeket alakító egyén van a középpontban, és azt hiszem, hogy rendkívül fontos az egyén környezetének, a falunak is a bemutatása, hiszen itt egy nagyon kicsi faluról van szó, ami 2001 néhány lelket számlál valahol Norvégiában, messze nyugaton vagy északnyugaton helyezkedik el. Egy zárt közösségben, ahol nincsenek mások, csak halászok, meg földjeiket művelő parasztok. Ez egy olyan közösség, ami éli a hétköznapjait, amelyek rendkívül kiszámíthatóak. Tehát ezek kemény és fegyelmezett emberek. Vannak központi helyek, ahol a falunak az élete is zajlik. A kocsma például, igen, vagy a kisbolt. Ebből is kiderül az, hogy ezeknek az embereknek az életében valójában nem igazán történik semmi.
Igen.
A munkán kívül, vagy esetlegesen azon kívül, hogy beugranak egy sörre kocsmába, vagy vásárolnak a boltban, vagy elmennek karácsonykor a helyi egyház községnek az ünnepségére, és az derül ki, hogy ezeknek az embereknek nem is tudjuk, hogy vannak-e vágyai. Mert valószínűleg a vágyaikat is elfojtják. Mindenki mindenkit ismer, egymás között házasodnak, és ott van ez a rendkívül erős megfelelni akarás a közösségnek, és ebből a világból tör ki tulajdonképpen Günner.
Amikor elmegy Indiába,
igen, fogja magát, és elmegy Indiába, és ugye azt mondja a kollégáknak is, hogy ó, ez csak egy utazás, igazán ugye nem beszél senkinek arról, hogy milyen céllal megy oda, de ebből is kiderül, hogy ő mennyire más, mint a többiek. Ő valami többre vágyik, egy kicsit érzelmekben gazdagabb életre vágyik. Vágyik a szépségre. Igen.
Linda szerepe, ugye ő az egyetlen szemtanúja ennek a bűncselekménynek. És ahogy telik az idő, és ahogy az ő fontossága megnő a falu szemében, meg a nyomozás szempontjából ő egy fontos ember lesz, úgy derebélyesedik a történet, és úgy lesz egyre középpontibb figura.
Ez is egyfajta kitörés, hogyha belegondol. Igen. Megint ugyancsak az történik, hogy a kiszámítható hétköznapokban hirtelen történik valami rendkívüli.
És fontos szerepe.
És ez a lány akaratán kívül úgy fontos szerepet kap a nyomozásban, és ez egy nagyszerű lehetőség számára, hogy kitörjön ebből. Ha tényleg belegondolunk abba, hogy hány az ő korában, tehát egy fiatal nő, hány hasonlókorú fiatal férfival találkozhat, tehát ez nem túl sok. És hogyha belegondolunk abba, hogy egy fiatal rendőrfelügyelő ugye a külvilágot, az izgalmat, az ismeretlent hozza be, akkor nem csoda, hogy ő is egy kicsit másképp akarja beteljesíteni a vágyait, mint a többiek a faluban.
Olyan
van bennük bátorság. Igen, ez azt hiszem, hogy egy nagyon, nagyon fontos elem mindkét szereplőnek a személyiségében. Ami egyébként Günnernél még megragadó, az a, és amiből ő ugyan nem tud kilépni, a testvér iránti elkötelezettség. Amikor olvastam a könyvet, akkor így elgondolkodtam ezen, hogyha én ebben a helyzetben lennék, akkor valószínűleg, hogy hogyan döntöttem volna. Tehát, hogy hová mentem volna, maradtam volna a kómában, egyébként kómában fekvő testvér mellett, vagy pedig elmentem volna a szerelmemért a repülőtérre.
Ez olyan hirtelen történt, és annyira nem lehet tudni, hogy milyen hosszan fog tartani ez a kóma, hogy azt hiszem megzavarodik teljesen Günder, hogy melyiket, mit tegyen, hogyan, kinek feleljen meg, melyik elvárásnak tegyen eleget.
Igen.
Olvastam egy kritikát, kritika írója azt a kérdést teszi fel, hogy az olvasók miért fogadták el ezt a befejezését a könyvnek. Miért nem egyértelműbb a befejezés?
Ó.
Ahhoz vagyunk szokva, hogy
igen,
egy kríminek
a... Igen, ehhez vagyunk szokva, pontosan, hogy
Elkapják, tudjuk, megvan.
Igen, a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz elnyeri méltó büntetését, és ebben a történetben nem ez történik, de ha belegondolunk, akkor nagyon sokszor a valóság is ilyen, hogy nem derül ki az igazság, hogy az igazság az mindig valamiféleképpen ilyen ködben dereng. De én azt gondolom, hogy nem hagy az emberben ez semmiféle ürességet.
Nem ürességet, amikor becsukja az ember a könyvet, akkor rácsodálkozik a könyvre, hogy jé, ilyen befejezés, milyen meglepő.
Nem jellemző a krimikre, bár a skandináv krimikre igen. Néhány svéd krimi is hasonlóképpen ilyen furcsán zárul. Ez már egy kicsit talán...
Közelebb van a való élethez?
Közelebb van a valósághoz, igen, és talán kicsit közelebb van az irodalomhoz. Ezt tudom, mindig egy nagy vita szokott lenni, sokan azt mondják, hogy csak krimi. Én nem gondolom, hogy a krimi az csak krimi lenne, mert hogyha valaki... Krimit ugyanis nagyon nehéz írni.
Igen.
Egyszer beszélgettem egy norvég szerzővel, aki egyébként szépíró, és mondta, hogy így a nagy krimi boom idején ő is próbálkozott azzal, hogy megírjon egy krimit, és vészes gyorsasággal abba hagyta. Mert hogy ez a teljesen más történetszövést és szemléletet igényel. De azt hiszem, hogy a Fosszumnak a könyve az már egy picit így túlmutat a krimi határain, anélkül, hogy a krimit kritizálnám. Mert itt tényleg valójában nem az elkövető megtalálása fontos, hanem magának a bűnnek az elkövetése, hogy ezt a bűnt milyen körülmények között követik el, és hogy az esetleges bűnelkövetőnek milyen lehet a háttere, vagy milyen az ő tulajdonképpen pszichés állapota, szorongó, frusztrált, miért olyan, vagy ennek az egész közösségnek a bemutatása, amiben ez a bűn létrejön. Én azt hiszem, hogy itt valami nagyon, nagyon izgalmas, illetve az, hogy ez a kisember hogyan lép ki a nagyvilágba, és hogyan találja meg magát inkább abban, mint a saját kis közösségében, de hát ugye az ő tragédiája az, hogy mégsem tud elszakadni a közösségtől, és azt hiszem, hogy hoz egy rossz döntést egy adott pillanatban, és ezzel elszabadul a pokol.
Szülősi Adrián fordítóval beszélgettünk Karin Fosszüm Indiai feleség című könyvéről, amit a Szkolár kiadó adott ki. A műsor végén elköszönök, de talán még egy gondolat belefér. Őszintén remélem, hogy egy emeldíjas hívás nem haladja meg anyagi lehetőségét. Ha felhívja a 13600-as telefonszámot, és ott beüti az 54-es kódot, ezzel a civil rádiót támogatja. Bővebbet a támogatás.civilradio.hu oldalon talál. Bármilyen segítséget köszönünk, köszönök. A szerkesztő műsorvezetőt, Hajós Verát hallotta. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgat hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát.